Truma heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton, és folytatódik Mózes második könyvében a 25. fejezettől a mostani rész, és elkezdődik a szentély építésének a leírása ezekben a részekben, és innentől kezdve Mózes második könyvének a végéig arról fogunk olvasni, hogy hogyan történjen a szentély megépítése, felépítése, miből készüljön, hogy készüljön, milyen feladat vár majd az ott szolgáló papokra. Egy kivétel lesz ezekben a leírásokban, amikor majd megjelenik az aranybórjúnak a története. De innentől kezdve tulajdonképpen végig-végig arról olvasunk, hogy miért is fontos a szentély. Hát erről így konkrétan nem olvasunk, de kiolvasható belőle, hogy bizony nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek, a megépítésének. Nagyon fontos az, hogy miből, hogy hogyan, hogy kik építik, és voltak éppen az egész szentély témaköre egy meghatározó szereppé válik innentől kezdve Izrael életében. Egyrészt a pusztai szentély, amely itt épül Mózes második könyvében, 40 éven át a vándorlás során Isten jelenlétének a szimbolikus helyévé válik, tehát tükrözi azt, hogy Isten nem hagyta el az ő népét ez alatt a 40 év alatt, történt bármi is, történt bármennyi nehézség, ő ott volt velük. Ez az a szentély, ami nem tűnik el, még akkor sem, amikor Izrael népe elfoglalja a Kánaán földjét, hiszen akkor is egy külön helye lesz Silóban ennek a sátor templomnak. Egészen addig, amíg meg nem épül a Salamon általi szentély, ami már kőből épült szentély lesz. Mégis a zsidóság úgy tartja, hogy nem az a szentély az igazi szentély. Nem az a szentély, amit Salamon felépített kőből, hiszen az ugye leomlott egy bizonyos idő után, mert jöttek a babilonok, és felégettek mindent. És nem az a szentély, ami az Esdrás és Nehémiás ideje alatt épülő második szentély volt, hiszen azt meg a rómaiak pusztították el. Hanem az az igazi szentély, ami a sátor templom volt, vagyis a pusztai szentély volt, mert arra adott parancsot Isten, hogy azt építsék meg. A másik kettőre nem. Az emberi érzületből született, mindenképpen szeretett volna Dávid építeni egy szentélyt Istennek, mivel ő palotában lakik, hát nehogy már Isten egy ilyen kis sátorba lakozzon. És ő, mint ember vágyott arra, hogy Istennek egy szentélyt építsen, de Isten megmondta neki, hogy túl sok vér tapad a kezedhez, majd a fiad akkor megépíti. És a második szentély is emberi vágyból jött, hogy ami lerombolódott, azt állítsuk helyre, legyen megint a kultusz középen, a centrum, legyen megint egy szimbolikus jel arra, hogy mi Isten tisztelői hívei vagyunk, stb. De egyikre sem adott parancsot Isten. Egy valamire adott parancsot. Hogy ezt a pusztában lévő szentélyt építsék meg. Mégpedig ebben a fejezetben, a 25. fejezetben így szól ez a vers, a 8. vers. És készítsenek számomra szentélyt, hogy közöttük lakozzam. Sokszor beszéltünk már erről az elmúlt évek során, ennek az egyetlen egy versnek rendkívül sok érdekessége van. Először is azt mondja, hogy készítsetek számomra szentélyt. Pontosabban készítsenek ők számomra szentélyt. És nem azt mondja, hogy abban lakozzam, mármint a szentélyben, hanem azt mondja, hogy közöttük, mármint Izrael fiai között. megnézzük a héber szöveget, akkor valóban az szerepel ott, hogy a készítsenek, azaz asszú, ige, ez az assza igéből származik, ez a tenni, csinálni, véghez vinni, dolgozni, és tényleg olyan személyben és számban szerepel, ami a többes szám harmadik személy, tehát ők, akik nem más, mint Izrael fiai. És azt mondja, hogy ők készítsenek azért, hogy közöttük, mármint Izrael fiai között lakozzam. De nem a szentélyben. Bármennyi meglepő, Isten soha nem lakozott a szentélyben. A szentély jelkép volt. Jelkép arra, hogy Isten a nép között lakozik. Hogy Isten ott van a nép között. Amikor azt írja, hogy közöttük lakozzam, akkor azt az igét használja, az a szó szerepel, hogy batochem. A batochem az nem csak annyit jelent, hogy közöttük, hanem az, hogy bennük. Hogy ott lakozzam bennük, az én népem benn lakozzam. Ezért volt fontos az, hogy hol helyezkedik el a szentély a pusztai vándorlás során. Nem oldalt volt, nem kívül volt, hanem ahogy letelepedett Izrael népe, és megállt egy adott helyen, a szentélynek mindig középen kellett lennie. Mert bennük volt Isten. A népben. Ott legbelül. A batochem azt is jelenti, hogy valaminek a legbelseje. Nem egy külső rész, hanem valaminek a legbelseje. És az is fontos, hogy ez a batochem, ez így többes szám második személyben van. Azt mondja, hogy ti közöttetek. Itt a fordítás azt mondja, hogy közöttük, ő közöttük, de közben az szerepel, hogy batochem, vagyis ti közöttetek. Nem egy valaki ben lakik Isten. És nem külön-külön lakik mindenki ben Isten. Hanem ti közöttetek. És ez egy nagyon fontos kijelentése lesz Istennek, egy nagyon meghatározó lépés az Izraellel való kapcsolatában. Ugyanis, ahogy pár héttel ezelőtt említettem, hogy miért fontos az, hogy Isten belép a történelem színpadára, és ezzel az egész Isten kép tulajdonképpen átalakul az ókori szemléletben, hiszen eddig ugye az volt, hogy az Istennek, vagy egy Isten, az valahol messze van, ő csak egy teremtő Isten, és nem visel gondot az övéire. De itt már néhány héttel ezelőtt olvastuk a kivonulás történetét, hogy Isten belép a történelembe, és ő maga cselekszik, és ő maga együtt működik az emberrel. És itt egy újabb fontos lépés jön, hogy mindaz, amit Isten véghez vitt, amit megcselekedett, hogy kihozta a népet, hogy megszabadította, hogy vezérli és elviszi az új hazába, ez nagyon szép, nagyon jó, csak itt nincs vége. Mert nem hagyja magára. Nem csak annyi történt, hogy megcselekedett valami nagy dolgot egy nép életében, aztán mehet mindenki a maga dolgára, hanem ahogy ezt megcselekedte, onnantól kezdve vele marad. Benne fog élni, és nem hagyja magára. Innentől kezdve nem az van, hogy történt egy radikális pont az életünkben, és aztán szépen elköszönünk egymástól. Ott a Szinájnál megkaptuk a törvényt, nagyon jó, bye-bye, Isten ott marad, mi meg megyünk tovább. Nem. Hanem bennük fog lakozni, akárhol vannak. És ez azért lesz kulcsfontosságú, mert ez a szentély, úgy is hívja ezt a zsidó hagyomány, hogy ez a mozgó szentély, ez egy mobil szentély, nem helyhez kötött. És ebben az időszakban, amikor ez az egész esemény történik, kulcsfontosságú az, hogy az Isten tiszteleti hely nem helyhez kötött. Nem egy adott helyhez van kötve, nincsen kultikus hely. Pogány világ számára van kultikus hely. Bizonyos helyeken lehet nekik áldozatot bemutatni, stb. Nincs kultikus hely. Mert Isten mindenhol ott van közöttük, akárhova mennek. Nincs helyhez kötve, nincs lehatárolva a térben. És nincs lehatárolva az időben. Isten úgy lép kapcsolatba a népével, úgy lesz jelen köztük, hogy közben megtartja a időtlenségét és a tértelenségét. Miközben mégis kialakít egy belső teret, mert az ember térben és időben él, de mégis úgy tudja ezt megélni az ember, hogy nem egy adott térhez és nem egy adott időhöz kapcsolódik, hanem abban a 40 éves vándorlásban, az állandó változó időben, az állandó változó térben ott van közötte és benne az, aki időtlen és változatlan. És így tapasztalja meg, és így éli meg, hogy mit jelent az, hogy magában hordozza azt, aki örökké való. Sokszor nem tudjuk elképzelni, hiszen nem adatott meg, mivel térben és időben vagyunk, hogy mit jelent az időtlenség, és mit jelent az, hogy kilépni a térből. Nem tudjuk. Amíg itt élünk, ez a két korlát lehatárol minket. És képtelenek vagyunk felfogni. Nem azért, mert nincs meg a kapacitásunk és az agyi tudásunk hozzá, hanem azért, mert ez már a kereteinken túl van. Isten mégis éreztetni akar magából valamit. És ezt megteszi úgy, hogy adja magát be, oda be, a nép közepébe. De nem a szentélybe. A szentély csak egy jelkép. Egy olyan jelkép, ami mindig szem előtt van Izrael fiainak, hogy emlékeztesse őket arra, hogy Isten van velük. Nem a szentély a fontos. A szentély csak egy jel. Az a fontos, hogy ez a jel mire emlékeztet. Ami számomra érdekes ebben az egész részben most, az a szavaknak a többlet jelentése. Sokszor beszéltünk arról, hogy ez a közöttük lakozzam mit is jelent. Ez a Shachan ige, ami azt fejezi ki, hogy lakozni, jelen lenni, de a Shachan az annyit azt is jelenti, hogy letelepedni, hosszan ott időzni, nem elmenni onnan. És a modern héberben a Shachén szó, ami ugyanebből a gyökből származik, mint a Shachan, tehát az ott lakozni, vele együtt élni, a Shachén annyit jelent, hogy szomszéd. A szomszédom. Akiről tudom, hogy hogyan él, mint él, mit csinál, ismerem, akit napi szinten látok, aki a legközelebbi társam az életterembe, amiben én élek. És azt mondja Isten, hogy szomszédja akarok lenni az én népemnek. Ott akarok közöttük lenni, a szomszéd akarok lenni. És ebből a Shachén szóból származik majd a Miskán, vagyis a hajlék, a Shachén lakozni igéből a Miskán, mint főnév alakul át, ami azt jelöli, hogy ez a hajlék, vagyis ez a sátor tulajdonképpen, az a hajlék, mely jelképe annak, hogy Isten ott van a nép között. Szomszéd akar lenni. A szomszédommá akar válni. Főként a régi időkben, illetve még vidéken mindig megvan ez, hogy a szomszéd az, aki a legközelebbi társam az életteremben, akivel szinte majdnem mindent megbeszélek napi szinten, találkozok vele, tudunk egymásról, bízhatok benne, számíthatok rá, ő is bízhat bennem, ő is számíthat rám. Rá tudjuk egymásra bízni akár a dolgainkat. Ha elmegyek, még az is meg lehet, hogy odaadom a kulcsot, hogy vigyázzon rá, menjen át, locsolja meg a virágokat, stb. Tehát egy bizalmi, nagyon bensőséges kapcsolat alakul ki a szomszéddal. Nem félek tőle. Tudom azt, hogy számíthatok rá. Ő is rám. Együtt élünk, egymás mellett. Segítjük egymást. És ilyen kapcsolatot akar létesíteni Isten velünk. És ebben a hangsúlyos szó most az, hogy velünk. Mi velünk. Együtt. De hogyan tudunk igazán kapcsolatba kerülni így Istennel? Ismét a jobb esetet mondom, és az ideálisat, hogy a szomszédommal mit szoktam csinálni? Beszélgetni. Ha nem tudok beszélgetni a szomszédommal, az már jelzi, hogy hát itt már valami probléma van, nem a legjobb a kapcsolat. De általában azért tudunk beszélgetni. Legalább egy olyat, hogy szia, hogy vagy, minden rendben? Vagy jó napot, kész csók, minden oké? Okay? Tudunk egymásról. Tudunk beszélgetni, tudunk kapcsolatot teremteni. És itt a kulcsszó, a beszélgetés. Mert Isten hol van jelen? Ott, ahol az ő szava megszólal. Ahol ő tud beszélni. Ahol ő el tudja mondani azt, hogy mi az ő akarata, mit szeretne, ahol együtt tud működni az emberrel. Ott van jelen. Hol tud szomszéddá válni? Hol tud közöttünk lévő lenni? Ott, ahol beszélünk róla. Ott, ahol beszélünk az ő szaváról. Ott, ahol mi beszélgetünk egymással. És itt visszatérnék ennek a mondatnak az első szavára. Készítsenek. Ők, a nép. Nem Mózes. Nem Mózes feladata az, hogy elkészítse a hajlékot. Nem Áron és a majd utána következő papság feladata az, hogy elkészítse a hajlékot. Nem. Ez a nép feladata. Nekünk. Nekünk, embereknek, nekünk, testvéreknek, nekünk, egy közösségnek, egy gyülekezetnek, egy társaságnak, egy csoportnak, nekünk kell beszélgetnünk egymással. Hogy ott lehessen a Sekina, ott lehessen a szomszéd, ott lehessen Isten jelenléte. És akkor így megértjük, miért mondta azt Jesua, hogy ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek. Mit jelent az, hogy a nevemben? Az, hogy rólam kezdtek beszélni. Vagy arról, amit én mondtam, a szavaimról. És ott van köztük Isten jelenléte. A zsidóságban, ahogy találkoznak egymással, két zsidó ember már is elkezd beszélgetni, szinte ösztönösen előjönnek az isteni szavak, Isten törvénye, a történelem, vagy bármi, ami történt, de bekapcsolódik az isteni jelenlét, és már is ott van köztük. Akármiről kezdünk el beszélgetni, már is ott lesz köztünk, hogy ha bekapcsolódik a gondviselő, ha bekapcsolódik az, aki velünk van, ha elmondjuk egymásnak, hogy mit éltünk meg, csak simán elmeséljük azt, hogy ezen a héten mi történt, hogy megéreztünk ezt és ezt és ezt, vagy hogy nagyon rossz volt, de akkor is éreztem azt a sekinát, akkor igen, ott van köztünk ez a sekina. Mi építjük föl? Mi építjük fel a szentét? Nem várhatjuk el azt, hogy majd más felépíti helyettünk. Majd más felépíti a közösséget, majd más csinálja a szolgálatot, majd más véghez viszi ezeket a feladatokat. Nem. Mi. Mi készítjük a szentét. Mi készítjük el a helyet a sekinának. Mi készítjük el a szomszéd helyét. Mi. Mert mi vagyunk azok, akik kapcsolatban vagyunk egymással. És amikor kapcsolatba kerülünk egymással, akkor be tud hozzánk kapcsolódni a sekina. Akkor ott tud lenni az isteni jelenlét. Közöttünk lakozó. Bennünk lakozó. És itt fontos a többes szám. Nem csak az egyén. Nincsenek egyéni élmények. Persze megéri az ember a saját benső hitét. Megéri a saját kapcsolatát, egyéni kapcsolatát Istennel. De ahhoz, hogy meg tudja élni a sekinát, ahhoz a közös kell. És nem Istenhez kell kapcsolódnia, hanem egymáshoz kell tudnunk kapcsolódni. Tudunk-e beszélgetni egymással? Tudunk-e nyílni egymás felé? Meg tudunk-e szólalni? Van-e szavunk a másikhoz? Bármi, kérdés, vagy öröm elmondása, vagy bánat elmondása, bármi. Ha van szavunk, ha kapcsolódunk, a kapcsolódásainkban lesz benne a sekina. Amikor Izrael fiai nem tudtak kapcsolódni egymáshoz, akkor a sekina eltűnt. Az első szentélyben az egyik legnagyobb bűnt a szentély rombolásának azt tartották, hogy az emberek Isten helyett elkezdték a báványokat imádni. És Isten azt mondta, hogy hát akkor minek a sekina, elmegyek, minek a szentély, jöjjenek a babilonok, tegyék a földet egyenlővé. A második szentély pusztulásánál viszont az volt a probléma, hogy az emberek nem tudtak kapcsolódni egymáshoz. Szerették volna Istent szolgálni, nem akartak ők már bálványt, tanultak az előzőekből, csak éppen egymással nem tudtak mit kezdeni. És az egymással való nem beszélgetésből széthullottak a kapcsolatok, és széthullott a szentély. Mert Isten nem tud jelen lenni ott, ahol nem tudunk beszélni egymással. Ahol mi nem tudunk csatlakozni egymáshoz. Oda Isten se tud csatlakozni. Ha mi tudunk kapcsolódni, ha mi nyitunk, ha mi beszélünk, ha nekünk vannak kapcsolódási pontjaink, embertársainkkal, testvéreinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel, abban ott van a sekina. Ott van. Mert megígérte, hogy köztük lesz. Hogy közöttünk lesz. Így elsődlegesen az a kérdés, hogy miután a saját Isten képünk rendben van, és nem bálvány van helyette, akkor tudok-e kapcsolódni a másik emberrel ahhoz, hogy ez a sekina jelen legyen? Közöttünk akar élni. De ehhez szükséges az, hogy mi egymással közösségben legyünk. Nem elszigetelődni, nem elszeparálódni, nem bezárni az ajtót, hanem egymás felé nyitni. A másik felé nyitni. Mert ha nyitok a másik felé, akkor tudok nyitni Isten felé is. Amikor Jézus arról beszél, hogy amikor viszik hozzá a gyerekeket, és azt mondja, hogy ha valaki befogad egy ilyet a kicsinyek közül, engem fogad be, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most akkor a gyerekmunkában kell gondolkodnunk, és a kicsi gyerekekkel milyen kiemelt, kitüntetett odafigyeléssel kell lennünk, hanem pont azt jelenti, hogy befogadni egymást, még a kicsiségünk ellenére is. Még ha kevesek vagyunk, még ha kicsik vagyunk, még ha nagyon sok mindenben nem is tudjuk azt, hogy mit kell tennünk, akkor is nyitunk egymás felé. Mert így tudjuk befogadni Istent. Hiszen mindannyiunk, akik itt élünk ezen a földön, akik emberek vagyunk, mindannyiunk Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Persze a kérdés az, hogy ki mit dönt el, hogy hova akar tartozni, de ebben nem én ítélek, ebben én nem ítélhetek. Nekem egyetlen egy feladatom van, hogy nyissak, hogy nyitott legyek, hogy meghallgassam azt a másikat, hogy kapcsolatba kerüljek, és majd ott elválik, hogy lesz-e sekina. Mert lehet, hogy az a valaki éppen olyan élethelyzetben van, hogy éppen olyan dolgokat fog tudni nekem mondani, amiben érzem, hogy igen, ez Isten üzenete. Még akkor is, ha az az ember éppen, teszem azt, ateistának mondja magát. De szükség van a kapcsolódásra, szükség van a nyitottságra. Nem zárhatjuk el magunkat egymástól. Mert akkor elzárjuk a lehetőségét is annak, hogy a sekina megjelenjen. Teret adni. Teret adni a másiknak. Teret adni a másiknak kapcsolódási lehetőségre, hogy Isten is bekerüljön ebbe a térbe. Teret és időt adni a másiknak. Nem kizárni abból. Nem egy fél órát egy héten, jó, köszi, ennyi elég is volt belőled. Teret és időt adni egymásnak. Ezzel ajándékozni meg egymást, mert ebben van benne annak a lehetősége, hogy ott legyen Isten sekinája, hogy közöttünk legyen. Mi építjük. Rajtunk múlik, hogy Isten jelenléte itt van-e vagy sem. Egyedül rajtunk. Rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e kapcsolódni, lehetőséget adni arra, hogy ott legyen az a jelenlét. Képesek vagyunk-e kapcsolódni egymáshoz. Nem Istenhez, egymáshoz. Ha képesek vagyunk kapcsolódni egymáshoz, akkor fog tudni ő jönni, és megjelenni, és ott lenni közöttünk, hiszen nem zárhatjuk őt keretek közé. Ami láthatatlan, azt nem lehet láthatóba önteni, de lehet érzékelni, meg lehet érezni. Ami szellemi, azt nem lehet anyagiba önteni. Izrael népe sosem tekintett úgy a szentélyre, hogy ott van Isten a szentélyben. Nem. Tudták, hogy nem ott van, hanem köztük. Nekik ez egy jel volt. Csupán egy jel. Hogy igen, köztünk van. Igen, amikor működött az áldozat bemutatás, amikor égett az örök mécses, ezekre mind azért volt szükség, hogy egy visszaigazolás legyen a nép számára, hogy itt van köztünk. És valahogy akkor mindenki békében élt egymással, mert érezte a sekinát. Amikor konfliktusok voltak, és kiéleződtek a harcok a népen belül, bizonyos irányzatok egymásnak estek, egyre kevesebb szer volt ott a sekina. Mert nem volt meg az egység. Akkor hogyan legyen jelen Isten a népe között? Nem véletlenül mondja a Zsoltáros sem, mi szép és mi jó, ha a testvérek egyetértésben élnek. Mert ott van a sekina. Csak oda küld áldást. Mi építjük a sekinát. Mi építjük az isteni jelenlétet. Az nem úgy van, hogy megrendelésre jön. Ha mi képtelenek vagyunk beszélgetni egymással, ha mi képtelenek vagyunk kommunikálni, akkor az nem fog jönni. Ha a mi kommunikációnk alá is fölé rendelt, hogy majd én megmondom neked, hogy te mit csinálj, te meg rettegsz tőlem, és igen, azt fogod csinálni, abban nincs sekina. Nincs. Isten nem így kommunikál. Isten egyenlő partnerként van jelen az ő népében. Nincs olyan, hogy majd én megmondom, te meg megcsinálod. Ilyen nincs. Olyan van, hogy együtt mondjuk, és együtt csináljuk. Ott van a sekina. Nagyon-nagyon sok hamis és hazug sekina van, amire rámondják, hogy ez Isten jelenléte. Nem az. Ó, most érzem, hogy itt van Isten jelenléte. Nem, te valami mást érzel. Nem azt. Mert az Isten jelenléte az nem olyan, hogy te lehívod a mennyet ide a földre. Nem. A szentély nem erről szólt. Nem. Az Isten jelenlét arról szól, hogy te képes vagy beszélni a másik emberrel. Kommunikálni. Nem utasításokat és parancsokat adni, mert az nem kommunikáció, az nem beszélgetés. Az a diktatórium, ennyi, kész. Az nem beszélgetés. Istennek a szavában van benne a jelenléte. A davár, az a beszélgetés. Amikor az ige szól, amikor a szóból tett lesz, amikor a tettből esemény lesz, és a mag kicsirázik és nő, az az isteni szó, az a beszélgetés. Az a beszélgetés, amikor így tudok beszélgetni a másik emberrel. Amikor egy magot el tudok hinteni. Amikor érzem, hogy egy mosoly elég, tudjuk, miről beszélünk. Ez a sekina. Nem az, amikor a nagyfőnök, meg a nagypásztor, meg a nem tudom én ki megmondja, hogy mit kell csinálni. Abban nincs sekina. Érdekes módon Mózes szerepe ebben az egész építkezésben eltűnik. Lényegtelen. Teljesen mindegy, hogy van Mózes, vagy nincs Mózes. Mert nem egy személyes a szentélyépítés. Nem egy valaki köré épül föl, hanem Isten köré épül föl. Isten van a középpontban, hogy? Úgy, hogy a nép lesz a középpontban. Mi vagyunk a középpontban. Nem egy valaki, nem egy közösség vezetője, vagy képviselője, vagy akárkije. Mi? Mi mindannyian. Te, meg te, meg te, meg te, és én. Mindannyian. Együtt. És ha tudunk beszélgetni, ha tudunk nyitni egymás felé, akkor már is megteremtettük a lehetőséget arra, hogy megépüljön a sekina. Mert minden, amit viszünk be, a közösbe, azok mi vagyunk. A mi ajándékaink. Ez a szakasz így kezdődik. Truma, vagyis hozzanak adományokat. Hozzanak olyan adományokat, amikből felépül a szentély. És ez nem a fizikális adományunk, hogy ki mennyi pénzt tud befizetni a gyülekezet fenntartásába, mert nem erről szól. És nem azok az adományok, hogy hú, most ki mivel tud szolgálni, mert nem arról szól. Nem lelki adományok, nem szellemi adományok, hanem ezek mind-mind mi magunk vagyunk. Mi magunk. Mi magunk oda be tudunk állni. Azzal, amink van. És ha éppen olyan kicsik és kevesek vagyunk, mint a gyerekek, akkor azzal. Akinek meg több adatot, az meg azzal. De az se kérkedik, mert tudja nagyon jól, hogy nem azért adatot, hogy kérkedjen, hanem azért, hogy építse a szentét. És el tudjuk fogadni a keveset épp úgy, mint a sokat. És valahogy minden működik. Mert tudunk beszélni egymással, mert az összekötő kapocs, a habarcs köztünk, az a davár, a szó, a beszéd, az ige, amiből cselekvés és történés lesz. Hát beszélgessünk. Beszélgessünk egyre többet, hogy jelen legyen köztünk a Sekina, az isteni jelenlét. Építsük ezt a szentét így, közösen, együtt.